kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Nem új keletű a hír, hogy a világ fejlettebbnek mondott nyugati felén rohamosan csökken a nagy egyházak híveinek száma. A Vatikán kimutatása szerint igaz ez Európa szinte összes országára. Az erősen katolikus Lengyelországban a fiatal generáció körében egyenesen vallási összeomlásról beszélnek. Az Egyesült Államokban szintén tömegesen hagyják el vallásukat a 30 év alattiak. Angliában és Walesben 10 év alatt 59-ről 46%-ra csökkent a keresztény vallású emberek száma. Magyarországon sem más a helyzet. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Vajon miért egyre kevésbé népszerűek a templomok és a misék? Mitől nem trendi egyházi felekezethez tartozni manapság? És mi van helyette? Mit jelent ma a spiritualitás? Kinek mit jelent? A beszélgetőtársak Maier Máté pszichológus, pár és családterapeuta, történelemtanár és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. A mai téma kapcsán nyilván fogunk beszélgetni a vallásszabadságról is, és hát tekintve a mostani gyűjtőhedeket itt a Klubrádióban, beszéljünk egy keveset a sajtószabadságról is.
Szerintem az, hogy valaki a meggyőződéseinek szabad hangot adjon, az minden embernek vele született joga kellene, hogy legyen. Még akkor is, hogyha ezek a meggyőződések, még a kollektív meggyőződésektől merőben eltérnek, és egy egyéni véleményt képviselnek. És a sajtó ennek csak az egyik megnyilvánulási formája, de az egyik legfontosabb, mert a sajtó az egy hírvívő szerepet játszik, és ahogy is korábban ezt mondtuk, egy népnevelő és egy kultúra formáló hatalmas misszió az, hogy szóljunk az emberekhez a sajtónak a hangján. Borzasztóan fontos, hogyha valaki hitbéli meggyőződéssel val valamit, ami egy másfajta hír, egy másfajta perspektíva, ez ne a központi hatalomnak a kezébe legyen, hanem ez egy velünk született emberi jog, és azt gondolom, hogy ezeket a szabadságjogokat lehetővé kell tenni, és hát nem kérdés, hogy ez a Klubrádió ez erre szolgál.
A sajtó az egy nagyon fontos narratíva formáló eszköz, és hogyha ez a hatalom kezében koncentrálódik, akkor nyilván a hatalom narratíváját fogja visszhangozni. Hogyha attól szabad, akkor egy másfajta narratívát is meg tud képezni, és a sajtószabadságnak azt gondolom van egy másik, sokkal kevesebbet tárgyalt dimenziója, hogy mennyire szabad a nagy tőkétől, illetve annak a befolyása mennyire jelenik meg. Én ezt a dimenziót emelném még ki, hogy időnként nem politikai, hanem más gazdasági elit akaratokat tolmácsol. Ha attól is szabad tud lenni, a közösségi finanszírozott sajtó ezért fontos, mert akkor az egy valóban mindenfajta egyébként nagyobb hatalommal rendelkező orgánumtól függetlenül tud képviselni dolgokat.
Na hát ez éppen a Klubrádió. Köszönjük szépen! Ugye a bevezetőben azt hangzott el, hogy a nagy egyházak vannak úgymond válságban, de valóban nem trendi egyházi felekezethez tartozni, vagy csak nagy egyházi felekezethez tartozni nem trendi. Itt egy fontos különbség van, ugye, hogy a kis egyházakkal mi a helyzet.
Én egy fogalmi tisztázással kezdeném, mint általában mindig, hogy attól, hogy egy egyház valamilyen országban nagy, az nem azt jelenti, hogy más országokban is nagy, illetve az, hogy Magyarországon valami kis egyház, az a világ tekintetében lehet, hogy egy világvallást képvisel, aminek a többsége mondjuk esetleg nem ebben az országban gyakorolja azt a vallást. Tehát amiket mi kis egyháznak nevezünk Magyarországon, azok más országokban nagy egyháznak. És azért, mert Magyarországban iszlám kisebbségről beszélünk, vagy buddhista kisebbségről, és ezek kis egyházakban tömörülnek. Ezek világvallások, amelyeknek 100 millió, ha nem milliárdos követőtáborában más országokban. Tehát Magyarországon nagy egyháznak a történelmi egyházakat nevezzük, azokat, amelyek évezredes múlttal rendelkeznek, de ezek a történelmi egyházak sem voltak feltétlenül nagyok, amikor ide érkeztek. Ezek évszázadok alatt váltak nagyjá, és attól, hogy mondjuk a múlt században, sőt inkább a 19. században ezek élvezték az itt élő lakosságnak legnagyobb támogatását, hát ez egyértelműen változóban van.
Igen, és ugye kérdeztél a kis egyházakról, hogyha nem a világvallások szerinti kis nagy egyház, hanem ami nem világvallás, ami mondjuk csak helyi szervezettel vagy helyi fiók szervezettel rendelkezik, de máshol sem nagy. Azért az látszik a KSH-nak, ugye a legutóbbi népszámlálás alapján kihozott statisztikáiból, hogy a kicsik felé többen áramlanak, tehát azok nagyon magas százalékban tudtak növekedni. Ez még mindig nagyon picit lélekszámot jelent.
Olyannyira, hogy itt van a kezemben, amit emlegetsz. A Római Katolikus Egyház tagjai 67%-ban voltak az 1930-as években Magyarországon, most 27,5% a 2022-es adatok szerint. És amit te mondasz, a kicsik, például a buddhisták, az első adat 2001-ből való, 0,5% volt a megkérdezettek között buddhista egyháztagja, és 2022-ben ennek több, mint a duplája, 0,11%. Tehát valóban nagyon erős a növekedés, még ha ez szám szerint nem is jelent akkora tömeget.
Illetve az olyan kis egyházaknál, mint mondjuk a Hídgyülekezete, ott egy nagyon komoly növekedést emelt ki egyébként a statisztikát kiadó szervezet.
Igen, 2001-ben 0,4% volt, míg 2022-ben 0,23%.
Ez még kevés embert jelent, de nagyon nagy a növekedés aránya, tehát amikor azt nézzük, hogy a nagy keresztény felekezetektől elpártolnak a hívek, és keressük, hogy hova mennek, akkor hát részben a kis egyházakhoz mennek át.
De nem csak oda, úgyhogy ennek eredünk most a nyomába, de akkor kezdjük a nagyokkal. Szóval, hogy Európában, Magyarországon is egyre kevesebb a katolikus, mindenütt Európában és nyugaton csökken a katolikusok száma. De vajon miért fordulnak el az emberek? Ezeket próbáljuk most számba venni. Az egyházak maguk úgy értelmezik ezt, hogy baj van a társadalommal, morális válságban van a társadalom. Hát mi más lenne az oka, mondják ők, de gyanítom, hogy nem ennyi.
Hát ennek tényleg számtalan oka van, meg kell különböztetni egy hitéleti, egy mondhatjuk egy szociál-antropológiai, egy egyházjogi és különböző társadalmi összefüggésekben látható okokat. Én nem feltételezem, hogy ez úgy lenne, hogy azok az emberek, akik esetleg egy egyháztól elidegenednek, azok annak a vallásnak a vallási tanaitól, vagy hitbeli meggyőződéseitől is elfordulnának, csak esetleg egy más vallási közösségben gyakorolják azt, ami már nem egy egyházhoz kötődik, vagy nem hagyományosan ahhoz. Tehát, hogy a katolikus egyháztól esetleg a hívők elfordulnak, az nem azt jelenti, hogy ilyen mértékben növekszik például az ateistáknak a száma, akik akkor tagadják is Isten létét, vagy bármiféle keresztény hitbéli meggyőződést, csak esetleg már nem a katolikus egyház keretein belül gyakorolják azt, és vagy tényleg átpártolnak ezekhez a ugye újjászületett keresztény mozgalmakhoz, amelyeknek a megnyilvánulási formái esetleg a jelenkori emberhez más nyelven szólnak, vagy kicsit modernebbek, vagy lazábbak, vagy ugye a reformációt követő, ugye református irányzatokhoz, evangélista közösségekhez.
Ott is csökkenés mutatkozik. Református egyháznál is 1930-ban 20,9% volt, 2022-ben 9,8%. Az evangélikus 1,8% 2022-ben, de még 2001-ben is 3% volt. Tehát azok is jelentősen megcsapannak.
Egyébként ilyen vallásos válság volt, pont a reformációt ez szülte, a keresztény egyháznak több ilyen válsága is volt már, hogy a kereszténység milyen formában tud tovább élni, hiszen a református egyház nem véletlenül született, és a belőle leágazó számtalan ugye, református irányzat nem véletlenül lett népszerű, mert hogy a vallási gyakorlásnak a formája, illetve azok a hitbéli meggyőződések és hittételek, amelyekhez mereven és dogmatikusan ragaszkodott mondjuk egy ortodox katolikus egyház, az már az akkori, mondhatjuk, hogy újkori gondolkodás születésével nagyon nehezen volt összeegyeztethető. Például a világ teremtésének az elmélete, akár csak a kozmológiája a kereszténységnek, amit egy középkori világképre alapoztak, hogy a Föld a világ központja, ott valóban az ég egy mennyei kupola, és a mennyei kupolán túl ott ülnek az angyalok, és végső soron ugye a kerubok, utána a trónok jön, és végül ott van a mennyek birodalma az Istennel, és nem vágott össze a természettudományos megfigyelések által leírt világgal, és talán kicsit későn ébredt a katolikus egyház rá arra, hogy ez a mitikus világkép, ez a konkrét természettudományos világképpel már annyira eltérő képet vesz le, az emberek el akarnak ettől fordulni, inkább hisznek, ugye ez egy persze paradigmaváltás is, a megfigyeléseknek, az empirikus tapasztalatnak, mint a hitbéli meggyőződéseknek.
Hát akkor menjünk is vissza jó pár száz évet, mondjuk érdemes a 16. századig vissza, hogy egy kicsit közelebbről megnézzük, hogy hogy is zajlott akkoriban ez a folyamat.
Ugye az egész reformáció az azzal indult, hogy magának a katolikus egyháznak, ami akkor egyedülalkodó volt Európában, volt egy belső hitélet és morális válsága. Ugye a pápák azok sokkal inkább világi előkelőkként működtek magánhadsereggel, hatalmas költésekkel, a politikába való beleszólással, és többek között búcsú cédulák árulásával. Ezekkel a búcsú cédulákkal lehetett megváltani az embernek a bűneit pénzért. Meg akár a elhunyt szerettei bűneit is, ugye így lehetett őket átjuttatni a pokolból a mennyországba, mondta az egyház akkor. És ez ugye nem mindenkinek tetszett, az egyház berkein belül sem, mivel hogy ez nagyon erősen szembe ment egyébként a Biblia tanításaival, vagy a korai kereszténységgel még inkább, és többfajta ellenpont is képződött ezzel szemben. A legsikeresebb ugye Luther, illetve Calvin mozgalma volt, akik szerették volna megtisztítani az egyházat, ugye az angol puritánok is megtisztítani akarták, és ebből az következett, hogy lett egy ilyen népközeli, de egy ilyen nagyon aszkéta református embereszmény, hogy akkor mostantól innen le kell vetkőznünk a világi hívságokat, és akár odaig is elmentek, hogy az ilyen szórakozás, a kultúra, bizonyos megnyilvánulási tereit azt korlátozni kell, mint amiről szó volt már nagyon régen Shakespeare kapcsán, ugye a briteknél ugye bezárták a színházakat és a puritánok, mert hogy azt is összeegyezhetetlennek tartották az erkölcsi tisztasággal, amit ők hirdettek.
Hát igazuk is volt bizonyos szempont. Hisz azért ott folyt a bor is, a bájaikat árulták a hölgyek, az igazi kocsma hangulat uralkodott.
Meg időnként a vér is, szóval, hogy igen, tehát, hogy volt abban valami, amit ők az kritikaként fölvetettek, de hát ez nem állatott óriási sikert a társadalom bizonyos rétegeiben, viszont ami nekünk fontos a jelen szempontjából, azt gondolom, hogy erre lett a katolikusoknak egy válasz, amit ellenreformációnak hívunk, és ez tulajdonképpen egy ugyanilyen fajta ilyen leegyszerűsödés, szigorodás, és elvileg a kereszténység az ugye az örömhírt, az evangéliumot hirdeti, csak ugye nagyon nehéz úgy hirdetni az örömhírt, hogy az öröm eltűnt a szervezetből. És ez a mai világra is egyébként kisugárzó hatás, ezen Ferenc pápa egyébként próbál változtatni aktívan, idei reformjaival mindenképpen, viszont ez csak az egyik a nagyon sok ok közül, amiért szerintem veszítenek a népszerűségükben ezek a felekezetek. Említetted a morális válságot, amit ők maguk mondanak, hogy a társadalommal van a baj. Mire is gondolhatnak itt?
Például arra, hogy túl jó létben élünk, nincs baj, nincs hiány, mindenki topzódik a külsőségekben, a szórakozásban, hát akkor persze a lélek kérdései háttérbe szorulnak. Például.
Már a lélek fogalmat se érti a mostani ember, ugye ki is cseréltük a pszichére, erről már korábbi adásokban sokszor beszéltünk, hogy ugye azok a vallási fogalmak, amelyeket akár egy archaikus görögség nyelvéből örökölve, latinosítva, a római filozófiából átmenve a vallás használ, például a keresztény-katolikus vallás az emberi tudatos jelenségnek a leírására, beleértve a lelki életet, már nem is tudja pontosan, hogy miről beszél. Tehát annyival pontosabb leírás keletkeztek az emberi természetről, és a kereszténység és minden egyébként formalizált egyház dogmatikus gondolkodásában látom az igazi nagy veszélyt. Nem csak a veszélyt, hanem az elfordulás okát. Hogy az a bizonyos kopernikuszi fordulat, ami tényleg Kopernikusszal kezdődött, aki azt mondta, hogy hát ő Isten megtervezett univerzumát szerette volna távcsövén kerül felfedezni, ő azt szerette volna látni, amit ő egyébként dogmatikus módon a keresztény világképpen tanult, hogy a bolygók tökéletes körpályán mozognak, hogy a Föld egy mozdulatlan közepe a világegyetemnek, és mindenek körül forog, és hát maga volt a legnagyobb megdöbbenő, amikor nem ezt tapasztalta, amikor nem ezt látta, és hogy most minek higgyek. Ugye annak idején Aquinoi Szent Tamás, de igazából Szent Ágostoni, ez az eredeti gondolat, hogy a keresztény megváltás tényét azért kell elhinni, mert hihetetlen. Ugye, mert annyira elképzelhetetlen, hogy a világegyetemünknek egy adott időpontjában itt megtestesüljön a Teremtő Isten, és elhozza mindenkinek a megváltást, ez annyira képtelenség, hogy pont ezért kell elhinni. És ehhez társítottunk mindenféle képzetet, de ha ezeket a képzeteket megvizsgáljuk, és azt tapasztaljuk, hogy nem így van, akkor most mit csináljunk? És nagyon érdekes volt az ő pere egyébként, mert ott azt mondták neki, hogy ne higgyen a szemének.
Kinek hiszel, nekem vagy a szemednek?
Igen. Ne higgyen a tapasztalatnak, ne higgyen a megfigyeléseinek, hanem higgyen a hitben, a vallásban. Na de hát ez egy dominóeffektus, ami elindult vele igazából, és onnan az őt követő, hát ugye tudjuk nagyon jól, Galilei, Descartes, szegény Giordano Bruno, aki aztán még mágiára is ment azért, mert azt merte mondani, hogy a világegyetem határtalan, és nem ér véget ugye a mi csillagvilágunkkal, mert azt állítani, a csillagok is napok, amelyek ugyanúgy lángolnak, és más-más naprendszereknek a magjai, hát ugye ez annyira hátborzongatóan neki ment az akkori keresztény világképnek, és ugye konkrétan az akkori kozmológiának, hogy még halálra is szánták emiatt, mert nem vonta vissza tanait. Egyébként nem a tanai miatt ítélték őt halálra, csak egy lábjegyzet, hanem azért, mert ő, mint katolikus pap, vallotta ezeket és hirdette. És ugye ez összeférhetetlen volt a szerepvállalásával.
Ez súlyosbító körülmény volt.
Ez egy súlyosbító körülmény volt.
A vallás, az egyház az összetartozás élményét is nyújtja, erejét is nyújtja, nyújtotta mindenkor. Ezt az erőt fölül tudta írni ez a fajta világi szemlélet? Tényleg ilyen hatása volt?
Ugye azt kell szerintem látni jól, hogy történt egy kultúraváltás itt a 20. században. Az egyház, amit ígér, az egy túlvilági megváltás, egy mennyország, ahova eljutunk, hogyha itt erényesen élünk. Ez a megközelítés, ez a középkorban, vagy hát eredetileg még az ókorban született meg, amikor az volt a mondás, hogy a földi élet az egy szenvedés, az egy gyötrelmes dolog, de ez a szenvedés egy értelmes szenvedés, mert ennek a vége egy utalom lesz, hogy majd a mennyországba juthat, aki megfelelően erényesen viseli ezt a szenvedést. Viszont a modern ember az nem akar szenvedni, az itt a földön akar boldog lenni, itt akarja megteremteni mennyországát, és a technológia, a tudomány eredményei alapján szállít is nekünk egy csomó anyagi hívságot, ahogy az egyház felől ez tűnik, a morális válság felől ez tűnik, amik tulajdonképpen annak a képzetét tudják kelteni, hogy ilyen bőségbe vagyunk, itt lehet boldognak lenni, itt keressük a boldogságot, és ezek a új keresztény felekezetek, ezek pont erre éreznek szerintem rá, hogy ők nem csak arról beszélnek, hogy él erényesen, és akkor majd a túlvilágon neked jó lesz, hanem arról is beszélnek, hogy itt, ezen a földön is lehet neked jó, mert ha erényesen élsz, akkor attól itt is már boldog leszel, nem csak majd ott. Ez része a kultúraváltásnak. Része az is, amire Bence utalsz az előbb, hogy a tudománynak az eredményei egyszerűen jobb magyarázatokat adnak a világ működésére, mint a Bibliában leírt egyébként csodálatosnak ható megközelítések, és egy ponton az egyház maga is elkezdte föladni azt, hogy dogmatikusan ragaszkodjon a Biblia szó szerinti szövegéhez, elkezdte elfogadni, hogy akkor a tudomány az lehet, hogy pontosabban írja le, hogy a világ hogyan működik, és inkább szimbolikusan kezdték értelmezni a Biblia szó szerinti nyelvezetét. Viszont amit kérdezel, Ági, hogy a közösség erejével hogyan tudott szembe menni a tudomány ereje, hogyan tudott ez a kultúraváltás megtörténni, ezt egybe kell nézni. Tehát ez egy néhány évszázados folyamat, amiről mi most itt beszélünk, de fokozatosan az történt, hogy ahogy a közösség elkezdett elszivárogni az egyház mögül, az már nem tudta adni a közösség erejét. Tehát nagyon sokszor ma az van, hogyha bemész egy templomba, függően attól, hogy ott ki prédikál, ki misézik, attól függően találsz ott, vagy nem találsz ott egy élő közösséget. Ott vagy találsz egy világi problémákra is nyitott atyát, aki emberi módon empatikusan áll hozzád, és akkor ott tele van a templom, ott van közösség, vagy találsz egy valakit, aki kikerült egy pap neveléből, aki olyan nagyon nem tud találkozni a hívek valódi problémáival, mert egy nagyon más típusú életet él, esetleg pont azért is ment papnak, mert hogy nehezen boldogult amúgy a szociális kapcsolataiban, és ő egyfolytában a Bibliára hivatkozva moralizál, ítélkezik, és a padsorokban találsz néhány idős embert, aki szívesen hallgatja ezt az ítélkezést, ők maguk is adott esetben szívesen ítélkeznek, és nem értik, hogy miért üres a templom, hogy ez miért nem vonzó ez a közösség.
Azt mondod, hogy a 20. században következett be ez a változás, de valójában a 18. század végén, ahol mondhatjuk, hogy az állami szekularizáció elindult, vagy lehet azt mondani, hogy...
A 19. század vége.
De nem így értettem, tehát nem törvény szerint és konkrétan. Most például arra gondolok, hogy a közoktatás, ugye a papi oktatás kezéből kezd kikerülni. Tehát megszületik az iskola rendszer, és a nevelést már nem kolostorokban adják, és nem papok tanítják, hanem létrejön például egy olyan hivatás, vagy valaki tanító, vagy oktató, és létrejönnek azok az univerzitások, egyetemek, amelyek már az egyháztól függetlenek. Ezek új közösségeket hoznak létre, olyan közösségeket, ahol a szemléleti alap az valamiféle más. Létrejönnek azok a típusú közösségek, amelyek persze korábban is voltak céhek formájában, amik egy-egy mesterséghez kötöttek, de egyre nagyobb teret kapnak, és ugye elindulnak ezek a polgári közösségek, amelyek régen is voltak, tehát most jöhet mindenki a történelmi tudása, vagy hiszen voltak vívó iskolák például már a kora középkort követően is, amelyek nem konkrétan lovagi körökhöz költöttek, hanem a polgárságnak voltak úgymond sport eseményei, tehát sokféle közösség létezett az egyházi közösségeken kívül is, de azért az egyház volt az, ami közösségi élményeket adott a szertartásokon keresztül, az ünnepeken keresztül, és ilyen értelemben rendbe tartotta, mondhatjuk a társadalmat itt Nyugat-Európában. De a polgári társadalmak születésével, és majd valóban oda jutunk, hogy ez már a 19. század vége, amikor megerősödik a polgárság és a polgári város lakó népesség, akik már városokban él, a maga közösségeit építi, létrejön a kávéházi kultúra, a színházi kultúra, a komoly zenei kultúra, ez mind-mind építi ezeket a különböző közösségeket, ami az egyháznak a befolyását idézőjelben gyengíti, és már a közösségi létélmény, a közösség megélése nem csak az egyházi ünnepekhez és az egyházi szertartásokhoz kapcsolódik, hanem létrejönnek a világi ünnepek, a világi szertartások, a világi közösségek, és ennek a robbanása történik szerintem a 20. században, fokozott módon.
Akkor azért még egy adat, ami ide kívánkozik, mert nem csak Európáról és Amerikáról érdemes ezügyben beszélni, mert a Vatikán azt mondja, hogy Ázsiában, Latin-Amerikában, Afrikában viszont egyre többen veszik fel manapság is a keresztséget. Tehát a 2020-as adatok szerint 15 millió fővel több tagja van az egyháznak most, mint néhány évvel ezelőtt. Mi az oka annak, hogy ott erősödik a keresztény egyház? Mégiscsak köze lehet a jó léthez, az elfordulásnak.
Megint ugye a számok aránya az kicsit olyan gyanús, mert ahhoz képest, hogy a föld népessége pedig milyen mértékben nő, ez a 15 milliós növekedés nem feltétlenül jelent több hívőnek a betérése, csak egyszerűen mennyiségileg több.
De mi az oka ennek az eltolódásnak?
Hát én egyetlen egy dolgot hallottam erről, ez nem a saját gondolatom, hogy ugye az afrikai társadalmak azok hagyományosan ilyen szellemhívő, meg többisten hívő közösségek, és nagyon tisztelik az erőt. Tehát amikor jöttek a misszionáriusok, és akkor mondták, hogy térjél meg, akkor megkérdezték, hogy nálatok melyik a legerősebb felekezet, a katolikus, akkor ahhoz térek be, mert annak a legerősebb az Isten, amelyen az erős Istenhez akarok tartozni. Tehát én egy ilyen magyarázatot hallottam, nem tudom, hogy ez mennyire igaz. Ezt én is csak hallottam.
És a karitatív tevékenység, mert azért ne hallgassuk el, hogy az egyház évszázadainak is voltak azért pozitív hozadékai, nem csak a boszorkány üldözés, meg a hitetlenek megégetése.
Hát ezt meg tudom erősíteni, mert én ugye antropológusként, már egy múltkor emlegettem, Celebes szigetén, a Tana Toradzsában végeztem a terepmunkámat, ahol ugye az ó vallásból mindenki katolikus, keresztény hitre tért át. Ennek két oka is van. Egyrészt az, hogy hivatalosan ott az államvallás az iszlám, és ott ahhoz, hogy ez a közösség meg tudja őrizni például az autonómiáját, és a területi autonómiáját is, mint a kulturális autonómiáját, valami olyan erős egyházhoz kellett csatlakoznia, ahogy a Máté mondja, aminek van egy olyan világméretű hátter, ami meg tudja őket védeni, mondjuk egy szintén erős világvallástól. És miután az ő hitüknek egy központi alakja, úgy hívták, hogy Puang Matua, a nagy öreg Isten, az egy az egyben megfeleltethető volt az Atya Úristennek, aki a világot teremtette, ráadásul ez egy közös mitológiai szál volt a két vallásban, mind a kettő világteremtő. És nagyon sok ilyen értelemben analóg és megfeleltethető képzett hitbéli meggyőződés volt a két vallás között. Ezért ott az a nagyon érdekes szinkretikus vallás alakult ki a Toradzsák földjén, hogy aki megszületett, azt megkeresztelték Jézus Krisztus nevében, és hivatalosan katolikus lett. De az a fajta keresztény hit, amit ott gyakorolnak, rengeteg olyan nyilván helyi vallási elemet tartalmazott, ami már nem a ortodox katolicizmushoz tartozik. Tehát a Bibliának sokkal kisebb szerepe volt, és ahogy ez egyébként Japánban is szokás, hogy Sintó esküvőt tartanak, de buddhista temetést. Itt is azt lehet mondani, hogy keresztény keresztelőt tartanak, és keresztény esküvőt, mert az pompázatosabb és látványosabb, viszont mindenkit még a torajai óhit szerint temetnek el, tehát a temetési szertartások még a régi vallásból vannak, de már például a egyéb átmeneti ritusok az új vallásból.
Térjünk vissza most Európába. Máté már hivatkozott Ferenc pápára, ugye, aki azt mondja, hogy egy sokkal közvetlenebb hitoktatás, egy sokkal közvetlenebb kinyilatkoztatás, bánásmód a hívekkel, ez lenne a szükségszerű. Tehát, hogy le kellene szállni a piedesztánról a papoknak, és elmenni az emberek közé, és olyan kérdésekről is beszélgetni, mint a homoszexualitás, mint a mesterséges intelligencia, mint a géntechnológia. Tehát mindaz, ami foglalkoztatja a mai kor emberét. Na, tehát ez borzasztóan nehéz ezt átlépni, és lehet, hogy Ferenc pápa egymagában nem is lesz elég ahhoz, hogy ez ilyen gyökeres változást idézzen elő.
Igen, biztos, hogy ott van a dogmatikus egyházszervezet, tehát azért a többségében nem ilyen reformpápákból áll a papság, hanem amennyire hallom egyébként papoktól, hanem inkább ez a konzervatívabb, dogmatikusabb irány, ami jellemző, ami inkább elretentél taszítja az embereket, és hogy őket kellene megváltoztatni. Valószínűleg nem fog gyorsan fordulni a szervezet, ha egyáltalán fog, mert lehet, hogy a következő pápa Ferenc után azt mondja, hogy nem, térünk vissza a Biblia szavaihoz, és azt kell betűzni.
De miért? Mi az oka? Az ő érdekük se ez.
Most szerintem így a nagy egyházak kapcsán nagyon a katolikus egyházra koncentrálunk, és úgy talán, hogy ennek a teológiáját nem is vizsgáljuk. Én azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy ugye a bibliai és evangélium tanításoknak az értelmezése az azért egy sokkal tágabb teológiai horizonton zajlott, és nem csak a katolikus teológia és biblia magyarázat az egyetlen, ami azt a fajta ugye hitrendszert megalkotja, amit mi katolicizmusnak nevezünk, de az, hogy ugye ott kialakult egy katolikus egyház, ami azt mondta, hogy ő pontosan összeszedi a akkori kisegyházakat, és megpróbál egy nagy egyházként ugye egy gyülekezetet, mert gyakorlatilag csak ennyit jelent, azoknak a gyülekezetét összeszedi, akik Jézus nevében próbálják az isteni megváltást keresni, hogy kialakul egy dogmatikus gondolkodás. És ide térek vissza, hogy a katolikus egyháznak ez a reformja, amit a reformpápa képvisel, hogy te is mondod, az szükségszerű abból a szempontból, hogy az a fajta elgondolás, hogy azok a katolikus hitmagyarázatok és dogmatikus világmagyarázatok, amelyek évszázadokon keresztül tartották magukat, és bizonyos modern, például a technológiával kapcsolatos ugye fóbiájuknak hangot adtak. Lehet mondani, hogy azért a katolicizmus nem technológia párti, hiszen úgy véli, hogy a végső kinyilatkoztatott igazság egy ma már lassan ugye ókornak tekintett időpontban történt, és azóta mindent, amit hozzátettünk, az valójában egy lábjegyzet ahhoz a 2000 évvel ezelőtt, vagy 2025 évvel ezelőtt bekövetkezett nagy világmegváltáshoz. Minden, ami azután történt, tulajdonképpen lényegtelen. Valóban lényegtelen. Félre van söpörve az elmúlt 2025 év történelme, technológiaitása, mert ha valaki komolyan veszi azt a kinyilatkoztatást, akkor neki, hogy 2025 évvel ezelőtt betört, meg bekövetkezett világmegváltó események kellene érzelmileg, tudatilag és mindenféle egyéb szempontból azonosulnia. Hát azért ezt minden racionális gondolkodó belátja, hogy ezt a képzetet fenntartani, a mai fiatalok számára elképzelhetővé tenni, annyira nehéz, mert szinte meseszerű, ez már mitikus, ez már olyan távlatokat nyit meg, amihez mondott, hogy a modernkori ember, aki egy kényelmi társadalomban él, akinek egyébként minden egy gomnyomással elérhető, ez a megváltás túl messze van. Térben, időben, kulturálisan, stb. Muszáj megreformálni.
Ugye azok, akik azt mondják az egyházon belül, hogy nem, nekünk ki kell tartani a Biblia eredeti szövege mellett, ők ugye arra gondolhatnak, hogy mivel morális válság van, ezért pártolnak az emberek tőlünk, a társadalommal van a baj, mi az igazságot képviseljük, a társadalom majd föl fogja ismerni, hogy tévúton jár, és akkor majd ott leszünk, és akkor majd ismét a kebelünkbe fogadjuk ezeket az eltévejetett bárányokat, tehát nekünk csak ki kell tartani, mi az állandóságot képviseljük ebben a folyton változó világban, az emberek úgyis majd a biztonságot fogják keresni, és azt nálunk találják meg, ők érvelhetnek így.
azért a maniheizmus, a kora keresztény teológiára borzasztó nagy hatással volt, ami viszont azt mondta, hogy oké, megtörtént a világ megváltás, itt van ugye akkor a fény, a tisztaság és a megváltásnak az üzenetet, el kell fogadni, de innentől viszont bejön ugye a sátán, a gonosz, a megrontó, és az összes további idő, ami már a megváltás utáni időszak, az már semmi másról nem szól, mint arról a próbatételről, hogy te akkor ezt az isteni megváltást elfogadod-e, és ugye betérsz, és keresztény katolikusként hiszel a Jézus Krisztus megváltásában, vagy pedig a sátán fogja a lelkedet elrabolni. És ez a világtörténelem, ami ezóta zajlik, egy igenis például egy jezsuita katolikus interpretációban semmi másról nem szól, mint a sátán térhordításáról. Mindent elkövetett azért, hogy elfordítson ennek a megváltásnak a tényétől, és az egész történelem, és minden találmány, és minden változás, ami azóta történt, igazából csak azért történt, hogy a sátán birodalmát erősítse, míg el nem jön az utolsó ítélet, amikor ennek az egésznek vége, és akkor ott úgyis minden kiderül.
Hát, hogyha már ennyire belementünk, akkor föl kell tennem a kérdést, mert azt hiszem, hogy mostanság időszerű, hogy tényleg a Biblia szövegei mennyire időtállók manapság, ugye a zsidóság és a keresztények nagy része szerint Istentől származik ez a szöveg, és fontos válaszokat, megoldásokat kínál a hit és az erkölcs kérdéseiben. De vajon lehet-e, érdemes-e a Bibliához fordulni érdemben tanácsért manapság?
Hát válaszoljak két síkon erre a kérdésre. Egyrészt fontos megnéznünk, hogy hogy született meg maga a Biblia. Ugye ez a IV. Század végén két zsinaton kanonizálják az akkori szent szövegek egy részét, és abból lesz a Biblia. Amikor ez megtörténik, ez azzal párhuzamos, hogy a római birodalomban államvallását teszik, a keresztény vallást. Ez lesz tulajdonképpen a birodalmi vallás. Csak az történik, hogy a birodalom közben összeomlik, és megmarad a birodalmi egyház birodalom nélkül. A Biblia, aminek a aktualitására kérdezel, az úgy lett összeállítva, hogy a akkori államhatalom szempontjai is belekerüljenek, tehát add meg a Istennek, ami Istené, add meg a császárnak, ami a császár, ez egy fontos központi üzenet akkor. És hát nyilván ez könnyen megérthető, hogy miért lett nagyon vonzó az egyébként eredetileg más vallású, a római birodalmat elpusztító gót, germán és egyéb fejedelmeknek és királyoknak, hiszen ott is az van, hogy akkor engem itt Isten fog legitimálni, és akkor nekem meg kell adni az adót, hát az nekem jó. Az egyház az ugye hatalmasra tudott nőni, úgyhogy már nem volt fölötte a birodalom, ez is vezetett aztán az ortodoxia meg a katolikusok egyház szakadásához jóval később. Majd, mivel nagyon megnőtt az egyház hatalma, világi hatalma, ezért aztán elindult a pápaság-császárság küzdelme a középkorban, és tulajdonképpen innen eredeztethető az, hogy igazából az egyháztól úgy félni kell, az veszélyes tud lenni az államhatalomra. Na most mi erre a Bibliára, ami ilyen körülmények között fogant, erre hivatkozunk vissza. Hát ugye nagyon sok mindenre, abban nem nagyon mai kérdésekre nem nagyon találunk választ. Hát, hogy szabad-e tiktokozni? Erről mond valamit a Biblia? Nyilván nem. A mozaik családokhoz hogy kell viszonyulni? Erről egy büdös szót nem mond a Biblia, mert az egy olyan kulturális, hogy te mondtad, Bence, egy olyan kulturális történelmi közegben született, ami akkor érvényes állításokat és példázatokat fogalmazott meg az akkori emberek számára, de azóta annyit sokat változott a kultúránk, meg a technológiánk, hogy egyszerűen már nem reflektál nagyon sok ponton se a nyelvezet, se ami konkrétan benne van. De attól még nem feltétlenül kuka az egész, mert azok a dolgok, amik viszont a családra, a párkapcsolatra, a hűségre, a magántulajdonra, az ember életvédelmére vonatkoznak, ezeket viszont összességében mind a törvényeink, mind az erkölcseink a mai napig jövzik. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Európa az egy ilyen keresztény kultúrkör, akkor valójában erre gondolunk, hogy hiába, hogy a nagyegyházak veszítik el a híveiket, de a keresztény kultúra és a Bibliában vannak ennek a gyökerei leírva, ezek az erkölcsnek a gyökerei, ezek akkor is itt vannak bennünk, ha egyébként ateisták, buddhisták, muzulmánok, zsidók, bármilyen más felekezet tagjai vagyunk, mert egyszerűen ebbe növünk föl, ahogy mondtam, benne van a törvényeinkbe, benne van a kultúránkba, benne van a erkölcseinkben, az értékválasztásainkban.
Hát igen, tulajdonképpen ezzel magyarázzák a létjogosultságát és a fontosságát a mai napig is, hogy ugye a legégettőbb kérdéseinkre ad választ. Beszél a békéről, az irgalomról, a megbocsátásról, a nem számít a nemzeti és a nemi hovatartozás, a föld megóvásáról is szó van benne, a szexuális erkölcstelenség elutasítása, és hát ugye a szükségben lévők megsegítése is mind-mind. Nagyon fontos aktuális kérdések akár manapság is. De valóban ennél sokkal részletezőbbnek és mai hétköznapi központúbbnak kellene lennie? Hogy kellene együtt élnünk ma a Bibliával, a Biblia tanításaival szerintetek? Ugyan te hívő ember vagy, buddhistaként, de...
Hozzáteszem, hogy a buddhista hit, mert valóban hívőnek lehet hívni egy buddhista gyakorlót, az teljesen más alapokon jár, mert nem egy kinyilatkoztatott vallásról beszélünk, hanem inkább egy felfedező vallásról. De most egy pillanatra még a Bibliához és a biblikus vallásokhoz még egy tágabb kontextusban azt tenném hozzá, hogy még nem definiáltuk igazából azt, hogy ugye a vallás az egy intézményesített hiedelemrendszer, tehát ez azt jelenti, hogy valóban van egy kollektív meggyőződés valamivel kapcsolatban, amit érdemes aztán, ha már egy kollektíva ezt közösen vallja, és ezért hívják vallásnak, mert ezt a hiedelmet közösen vallják sokan, ezt rögzíteni valamilyen formában. Tehát ilyenfajta korpuszok, szövegek, amelyek leírják egy kollektív hiedelemnek a meggyőződéseit, már az ókori Egyiptomban is voltak, és mondjuk az egyiptomi temetkezési szokásoknál szinte általánosnak mondható egy bizonyos dinasztikus korban, ma úgy nevezzük, hogy az egyiptomi halottas könyvnek a szent szövegeit, vagy a szarkofágok belsejére fölírták, vagy magának a sírkamnának a falára, és mondhatjuk, hogy sokféle változatát találták meg ennek, de létezik egy egyetemes Biblia ott is, egy egyiptomi halottas könyv, ami a legfőbb vallási képzeteket fejezetekbe rendezve összegezte. És ugyanez igaz minden vallásra, tehát minden vallásnak megvan maga a Bibliája, a Biblia csak annyit jelent, hogy a könyv, ugye? Ez ennyit jelent, hogy a könyv, az iszlámban ez a Korán, ez a hinduizmusban egyrészt a négy véda, illetve a később hozzáért kommentárok, az Upanishadok, a buddhizmusnak a szent könyve, ugye a hármas kosár, a Tipitaka, amiből a legismertebb ilyen szentirat talán a Dhammapada, ugye a annak a lábnyoma, ott van akkor a Tóra és a Talmud, a zsidóságnak a szentiratai, és sorolhatnám majd a modernkori vallásoknak is ezeket a központi könyveit. Ez szükséges, mint egy referenciapont. Megint a közösség alkotásnak ez egy nagyon fontos, hogy mibe hiszünk mi a mi krédónk. Ha ez le van írva, össze van szépen gyűjtve, és egy könyv formájában el van raktározva, könnyebb ezt a vallási identitást megalapozni. Csak amit a Máté mond, hogy ugye azok a megfogalmazások, amik a katolikus, mindegy, hogy melyik változatát nézzük, de a Bibliába belekerül, ebbe a szentiratba, ahogy mondod, politikai érdekek mentén különböző zsinatokon rendezgették is ennek a korpuszát, hogy még mi az, ami belekerüljön, mi az, ami ne. Erős van hitvita idézőjelben, hogy akkor melyik változat ennek a Bibliának az érvényes, ha már kinyilatkoztatott szövegekről beszélünk, és többféle változata létezik a Bibliának is, és hogy mit tartalmaz, ugye mire ad konkrét utasításokat, és amiket te felsoroltál, azok mind olyan egyetemes morális kérdések, erkölcsi útmutatások, amelyek viszont időfelettiek és időtlenek, viszont ezeket a moráliákat, vagy erkölcsi útmutatásokat nem csak a Bibliában találjuk meg, és ez egy nagyon fontos dolog. És ezért nagyon fontos ez a fajta vallási tolerancia, és annak a felismerése, hogyha a keletkezés történeteket, maga történelmi kontextusát kicsit lecsupaszítjuk a vallásokról, ami persze elveszi valahol a savát borsát, akkor azért az alap értékek a legtöbb vallási tanításban igenis párhuzamba hozhatók. Az alapvető úgy nevezik, hogy erkölcsi parancsolatok szinte minden vallásban
béke
hasonló.
A megbocsátás.
A béke, a megbocsátás, így van.
A szegények segítése.
A magántulajdonvédelme.
A házastársak védelme, a gyermekek védelme, ez szinte egyetemes és univerzális. És ezért vallják nagyon sokan azt, hogy hát az ilyen vallásos gondolkodás és vallásos viselkedés valódi forrása az a bennünk lakó szent lélek, vagy egyfajta szent tudatosság, ami térben és időben különböző formákban nyilvánul meg. De a belőle születő erkölcs, és aztán a morális meggyőződés, az minden vallásban tulajdonképpen ugyanaz. Ezért olyan fontos, bocsánat, a vallások közötti párbeszéd, hogy ne a különbségekre, hanem inkább a hasonlóságokra kerüljön a hangsúly.
Máté már említette, hogy az egyház hanyatlása nem jelenti a keresztény kultúrkör elmúlását vagy gyengülését egyben, hiszen nagyon sok közös érték vagy alapérték szerint működünk, élünk, de vannak ennek árnyoldalai is. Ilyen az ítélkezés, ilyen a moralizálás, amiről már szintén röviden volt szó, és az egyik legdivatosabb ítélkezés vagy moralizálás ma az a rágalmazás, vagy mai közkeletű szóval a karaktergyilkosság, ami tulajdonképpen szerintem soha nem látott méretekben burjánzik, de lehet, hogy ezt az internet lehetőségei nagyítják fel, mint hogyha ez is egy hozadék, ez egy állandóan velünk élő tulajdonság, működésmód lenne.
Igen, ugye hozzak egy olyan dolgot be, hogy a egyisten hívő keresztény vallás, az tulajdonképpen egy maga korában, amikor megszületik, egy borzasztóan intoleráns vallás, azt mondja, hogy csak a mi Istenünk van, mindenki más bálványimádó. Mert ez egy térítő vallás, és a mi dolgunk az, hogy ezt az igazságot, ezt az egész világra elvigyük, és hogyha békével nem fogadják, akkor erőszakkal kényszerítsük rá az emberekre. Ugye ma, hogyha egy ember megkérdezi a másiktól, hogy milyen hite van neki, milyen vallása van, én azt tapasztalom ateistaként, hogy a legnehezebben azt viselik, hogyha valaki azt mondja válaszként, hogy ateista vagyok. Mert ha azt mondja, hogy egy katolikusnak a másik, hogy én protestáns vagyok, akkor jó, hát protestáns vagy, te is keresztény. De valaki azt mondja, hogy ateista vagy, ezt mindjárt meg kell téríteni. Szóval azzal a vallástalansággal szemben borzasztóan intoleránsak, és ezt az intoleranciát azért hozom be moralizálás kapcsán, mert azt gondolom az egyik alapja ez az ítélkezésnek. Ez az intoleránsság, ami egyébként benne foglalt módon ott van a korai kereszténységben is már. A mai népszerűségvesztésnek én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része ez a moralizálás, és különösen, amikor ez egy politizálással egészül ki. Tehát amikor a papok a szószékről arról beszélnek, hogy melyik pártra és melyik politikusra kellene szavazni a választáson, azok a hívők, akik nem értenek vele egyet, nem biztos, hogy nagyon otthon érzik magukat abban a templomban, egy kognitív diszonanciát élnek át, hogy akkor most mit csináljak? Fogadjam el azt, amit ez a lelki vezető nekem mond, szavazzak én is arra, akit ő mond, vagy pedig ez nem az én egyházam, és akkor menjek innen el. Szóval azt hiszem, hogy amikor nem az egyház felől, hanem a társadalom felől nézzük, vagy az egyházon kívüli emberek felől nézzük az egyházak népszerűségvesztését, akkor Hodász Andrással érthetünk egyet, aki hitelességi válságról beszél az egyházak kapcsán, amiben benne van a dogmatizmus, amiről beszéltünk már, a moralizálás, a politizálás, és benne vannak az egyház különféle botrányai, amikről fogunk még szót látni.
Olyan érdekes, mert én vallástörténettel foglalkoztam, ugye a Tankapuja Buddhista Főiskolának a vallásbölcseleti szakirányán is diplomáztam, vallásbölcsészként, és vallástörténetet is tanítottam ott. Tehát a legnagyobb vallástörténész persze Mircea Eliade, legalábbis kor 20. század egyik legnagyobb vallástörténészenek tartják, aki ugye próbálta úgy értelmezni a vallásos jelenséget, hogy ugye ennek azért nagyon sok funkciója van magának a vallásoknak. Te is ugye mindenkor ezt a szót használod, hogy egyház, akkor a katolikus egyházra gondolsz maga. Ez a szó is magyar nyelven, hogy egyház, azt sejteti, mint hogyha rajta kívül nem lenne más. Ez az egyetlen. És minden más, ami ugye más vallás, az egy házon kívüli, ez már egy pejoratív megkülönböztetés. És nagyon fontos azt felismernünk itt a jelenkorban, a 21. században a vallási tolerancia nevében, hogy ez az egyház, ez egy olyan, mint a tiszta fénynek a felbontása egy prizmán, ugye különböző színekre, de te csak azt mondanád, hogy én csak mondjuk a piros színt ismerem el, az összes többi szín, ami ott van ebben a fényben, hát az nem ebbe a spektrumba esik, az nincs. Vagy azt nem akarjuk észrevenni, vagy arról nem veszünk tudomást. Miközben minden vallástörténész, akik tényleg alaposan átvizsgálják, megnézik a vallásoknak a valódi tanításait, ahogy mondtam, arra jutnak, hogy hát valójában ez sokszínű, nagyon sokféle egyház létezik, de valójában mindegyik ugyanabból a forrásból, tehát ennek a tiszta fénynek a forrásából születik, és tulajdonképpen ettől izgalmas és érdekes a vallásosság, mert ugyanannak az ős forrásnak a különböző változatait, színárnyalatait mutatják be. De kirekesztő az a gondolkodás, ha valaki azt mondja, hogy hát én valami ezen a tartományon kívül esik, tudomásul se akarok venni, vagy meg se akarok hallani, például egy ateistát sem, miközben az ateizmus is egy világszemlélet, és ugyanolyan érvényes világmagyarázat, mint a teista, aki a létélmények mögött feltételez egy teremtő Istent, vagy egy mindenhatót, hogy hogyan definiáljuk ezt az Istent, ez különböző vallásokban más-másként definiálódik, de általában ez a mindenhatóság és a teremtés a két egyik legfőbb tulajdonsága. Miközben vannak olyan vallások, ahol az Istenek nem csak ezek a tulajdonságai, hanem sokkal változatosabb, és nem ritka az, hogy a könnyebb megragadhatóság vagy megértés miatt ezt például nem egy alakban, hanem sokféle alakban jelenítik meg, és akkor nem egy monoteista, egy egyisten hit, hanem egy politeista, egy sokféle isten hitben nyilvánul meg, miközben ott is azért a politeista vallásoknak is a végső teológiájában ezek valójában ugyanannak az egyistennek a különböző megnyilvánulásai. Tehát nagyon ritka az, hogyha valaki nem néz a vallásoknak a történetébe, hogy ne értené meg azt, hogy itt valóban sokkal, de sokkal több a hasonlóság, mint a különbözőség.
Az előbb egy fél mondattal említette Máté, hogy az egyház bűnei, jelenkori bűnei is nagyban hozzájárulnak a népszerűségvesztéshez. Ennyire komolyan így gondolod? Belejátszik ebbe a mostani helyzetbe? Mit értesz ez alatt? A kirobbant, kiderült pedofil ügyeket például, és még?
Hát az az egyik. Nyilván ugye borzasztó erős a kontraszt, amikor ugye morálról, erkölcsiségről, erkölcsét vesztett társadalomról beszélnek, és közben megderülnek ki a pedofil botrányok az ő perkeik belül. Tehát ez borzasztóan nagy a kontraszt. De a másik az, hogy ugye azzal, hogy olyan kulturáltás is történt a 20. század második felében, hogy a feminizmus, illetve aztán most a legutóbbi évtizedekben ugye a vók, a kisebbségek, szexuális kisebbségek elfogadása, ez ugye ha nem is központi értékké vált, de legalábbis egy megosztó társadalmi témává vált, és ebben a megosztottságban állást foglalt az egyház. Addig működött jól a katolikus keresztény egyház, amíg egyrészt nem volt versenytársa, ezért üldözték borzasztóan az eretnek nevezett mozgalmakat, hogy ne legyen versenytárs. Másrészt, amíg abban az értelemben univerzális tudott maradni, tehát hogy fölül tudott emelkedni a világi mindenféle megosztó témákon, valamilyen átfogó szempontot tudott képviselni. Szóval amíg ezt tudta csinálni, amíg univerzális tudott maradni, addig mindenki tudott hozzá kapcsolódni. Amint állást foglalt a megosztó kérdésekben, és ezt a 20. században, meg a 21. században rendszeresen megtette, sok egyházi vezető, ezzel elvesztette ezt az univerzalitását. Hogyha belegondolunk, nem így szoktunk gondolkodni az egyházról, de az az egyház, ami a középkorban fölépült, az tulajdonképpen a világ első multinacionális nagyvállalata volt. Ugye hatalmas földbirtokokkal rendelkezett Európa szerte, óriási saját jogú adóbevételekkel rendelkezett, ő rendelkezett az oktatás, az egészség és a szociális ügy fölött legnagyobb részben. Ő volt a legnagyobb innovátor ebben az időben egyébként, a technológiához akkor még nem viszonyultak olyan negatívan, mint aztán később. Ugye az összes földművelés területén való újítást azt szerzetesek kísérletezték ki, és aztán ők terjesztették el, ők tanították. Ugye a történet tudomány, az mind az emlékezetpolitika, az mind az ő kezükbe volt, és uralkodókat tudtak kiátkozni. Gyakorlatilag akkora hatalmuk volt, mint azóta soha semmilyen multinak nem. Határokon átnyúló hatalmuk volt. Na, hát ez volt az egyház akkor.
Teljesen egyetértek, hogy ugye a papságnak a megváltozása, vagy a papság szerepének a megváltozása az abszolút egy szükséges reform előtt áll. Mi adta meg a papságnak a hatalmat, és ugye a nem evilági hatalomnak egyfajta zálogosaként elvárták tőlük, hogy ne evilági módon viselkedjenek. És ennek csak egy része ez a papi nőtlenség, hogy gyakorlatilag a kezdetektől fogva ez egyfajta elvárt dolog volt, hogy akkor ő ne legyen családos, sőt, cölibátus nemi tartózkodás fogadalmába léjen, és ez nem csak a kereszténységre, hanem más vallások specialistáira is igaz. De ez Az emberi ösztönélettel teljesen ellent megy. Ha azt elfogadjuk, hogy a papság is ember, és emberből van, akkor természetes, hogy ezek az ösztönerők rájuk is hatnak is. Tehát az a fajta emelkedettség, és az a fajta, még egyszer mondom, nem evilági kiváltság, amivel felruháztuk papságot és egyházi elitet, ennek nem tud megfelelni tulajdonképpen a jelenkor embere, és ez okozza valahol szerintem ezt a valódi válságot.
Hát akkor arról beszéljünk a következő adásban, hogy hova tűnnek az elpártoló hívek. Ezt részletezzük, de előtte még egy fontos gondolat, Carl Gustav Jung, 20. századi svájci analitikus pszichológustól. Az antropológusok azt mondja, már számtalanszor leírták, mi történik akkor, ha valamilyen primitív társadalmi rendben a szellemi értékeket kiteszik a modern civilizációnak. És ezzel a gondolattal visszatérek a mai adás elejére. Az emberek ekkor elveszítik az életük értelmébe vetett hitet, társadalmi rendjük felbomlik, és morálisan tönkre mennek. Ma a 20. században, mondja Jung, ugyanebben a helyzetben vagyunk, de nem értjük meg, hogy mit veszítettünk el. Valahonnan innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Maier Mátinak és Tarbence Lászlónak köszönöm, ahogy Túri Luinak és Horváth Ádámnak is köszönöm a segítséget. Hallgatóinktól búcsúzom, viszont hallásra. Egy hét múlva.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.